Szép napot kívánok, ez itt a Barangoló, az Inforádióban, a mikrofonnál Gál Ildikó. A mai műsorban beszélünk a Budapesti Történeti Múzeum legújabb kiállításáról, amely már látogatható az intézményben. Az adás második részében pedig a Mikulás nyomába eredünk és beszámolunk arról, merre jár és hol várja a gyerekeket ajándékokkal. Maradjanak velünk!
Barangoló,
az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
A budavári palota enteriőrjének rekonstrukcióit, eredeti étkészleteket és gazdag interaktív fotóanyagot is tartalmaz a Budapesti Történeti Múzeum új állandó kiállítása. A Királyi Palota a Kultúravára című tárlatról, amely a török kiűzésétől napjainkig mutatja be a palota történetét, Hol András kérdezte Rostás Péter kurátort.
Ez az új állandó kiállítás egy hosszú évek óta tartó előkészítés után nyílt meg. A töröktől való visszafoglalás után harmadik Károly kezdte el építeni a palotát. A mai BTM épülete tulajdonképpen az ő korából származik, illetve hát ebben az épületben van annak az épületnek a magva. Ezt az épületet folytatta és építette ki észak felé Mária Terézia. Ez egy nagy építési periódus, ez a legfontosabb barokk építési periódus a palotában. Majd 1850 körül volt egy nagy átépítés, egy ilyen neorokokó átépítés a szabadságharc után. Részben azért, mert a palota addigra már meglehetősen rossz állapotban volt. A szabadságharcban komoly sérüléseket szenvedett, ugye itt a tavaszi hadjárat során a palota tetőzete leégett. Másrészt azért is, mert az akkori ízlés szerint az akkor már meglehetősen puritán klasszicizáló külsejű palota már nem volt divatban. Ezt neorokokó stílusban átépítették, és azután jött a századforduló, amikor egy európai rangú palota komplexumot építettek ki. Hausmann Alajos vezette az építési irodát, alapvetően Ybl Miklós tervezte, tehát az ő elgondolása szerint bővítették északi irányban a palotát, gyakorlatilag megduplázták, illetve nyugati irányba a Krisztina város felé, és kialakult egy hatalmas épületkomplexum. 1905-ben zárult le az építkezés. A két világháború között tulajdonképpen egyetlen egy komolyabb beavatkozás történt, csináltak egy úgynevezett Corvin könyvtártermet, ahol azokat a korvinákat, műtárgyakat mutatták be, amelyet a trianoni békeszerződés után szerzett vissza a magyar állam, és aztán következett a pusztulás, amikor a II. Világháború ostromában leégett a tetőzet, a harmadik szint, a második szint és az első emelet, elsősorban a déli palota szárnyakban nagyrészt elpusztult. Következett a 45 után egy jó 10 éves periódus, amikor nagyon hevenyészett tetőzettel védték az épületet, folyamatosan ázott, bizonyos részeket elkezdtek felújítani, de megtorpantak, mert a funkció nem volt teljesen világos. Elsősorban abban gondolkoztak 49 és 53 között, hogy egy pártközpontot és a pártvezető Rákosi Mátyás rezidenciáját építik meg a palotában, de nem volt világos, hogy pontosan milyen funkciókkal, nem volt világos, hogy megőrzik-e az épület alapformáit, vagy egy sokkal szikárabb, letisztítottabb formában építik újra az épületet. Nagyon érdekes megfigyelni az 50-es években, hogy a politikai hatalomban történt változások szinte azonnal jelentkeznek a palota történetét illetően, majd 57-től fölmerül a kultúrcentrum kiépítésének gondolata, eleinte vegyes funkcióval, tehát államigazgatási és kultúrcentrum funkcióval, és aztán 59-ben döntenek végül is arról, hogy tisztán egy kultúrfórumot építenek. Elsősorban a Hazafias Népfront köréből indul ki ez a kezdeményezés, hogy legyen a vár a kultúra vára. Ugye a Hazafias Népfrontban gyűltek össze azok az erők, azok az egykori kisgazda és parasztpárti írók, kultúrpolitikusok, akik szorgalmazták, hogy legyen a nemzeti múlt, a nemzeti kultúra ápolásának ez a központja, és ezt a gondolatot végül is fogadta el a kádári pártvezetés. Jól lehet, Kádári János maga igazán nem szimpatizált sose ezzel a gondolattal, amely abban nyilvánult meg, hogy évről évre kevesebb pénz jutott a beruházásra. Ennek tudható az be, hogy körülbelül 30 éven keresztül húzódott a építés, ugye 1985-ben adták át az Országos Széchenyi Könyvtárt, és hát ahogy egyre kevesebb pénz jutott a kivitelezésre, úgy egyre sivárabbá vált a minőség, és a belső terek ugye nagyon megsínlették ezt a pénztelenséget.
Milyen tárgyi anyagra tudott alapozni a kiállítás? Főleg gondolok itt a II. Világháborús pusztulásra. Milyen anyagok maradtak voltak fönt, amiket te be tudnak mutatni?
A második világháború hatalmas pusztítást végzett a palotában, de az ingóságokat még az ostrom előtt nagy részt kimentették. Ennek egy kis része bekerült a Nemzeti Múzeumban 1948-ban, amely utána egy picit fogyatkozott, mert egy része átkerült más múzeumokba, egy részének nyoma veszett az 50-es, 60-as, 70-es években, de egy jelentős tárgyanyagot sikerült itt a kiállítás kapcsán azonosítani. Ennek alapján elvégezhető volt egy hiteles restaurálás, és az eredeti kontextusban igyekszünk bemutatni ezeket a tárgyakat, az eredeti megjelenésükben, ami egy abszolút újdonság a 45 utáni történetben, és ami még ennek a kiállításnak az újdonsága, az az, hogy bizonyos falburkolatokat rekonstruáltunk. Két falburkolatot, a kis trónterem aranyozott fehér falburkolatát egy olyan sejemhúzattal, amely a tökéletes rekonstrukciója az egykori ananászdamasznak, ez Ferenc József hivatalos sejemdamaszt alkárpítja volt és bútorszövete, ez egy 100% sejem anyag, illetve az egykori Hunyadi teremből származó Bencúr Gyula festmény, ami megvan a Magyar Nemzeti Galériában, és nagyon kedvesen kölcsön adták erre a kiállításra. Ez alá elkészítettük a fantasztikus Tölgy neoreneszánsz falburkolatot, tehát gyakorlatilag 1945 óta nem történt kísérlet arra, hogy a budavári palota bármely részletét rekonstruálják, most ez a kiállítás erre kísérletet tett. A kiállítás nem csak falburkolatokat, bútorokat mutat be, hanem a palota uralkodóinak portréit, méghozzá elsőrangú festőktől, Barabás Miklóstól, Anton Einzlétól, bemutat tárgyanyagot, gyönyörű porcelánokat, Alexandra Pavlovna, ugye József Nádor első orosz származású hitvesének fantasztikus porcelán étkészletéből, szintén porcelán étkészleteket mutatunk be, a Ferenc József korból tisztikart, Weinstein mintás porcelánjai és az uralkodói nagyon elegáns babérkoszorús porcelánokat, ezüst étkészleteket, üvegeket, amelyeket a porcelánokat az Iparművészeti Múzeum, az üvegeket pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönözte számunkra. Ezek azt gondolom, hogy abszolút csúcsminőségű és nagyon érdekes darabok.
Emellett, ha jól tudom, különböző interaktív, digitális eszközöket is használnak a palota történetének bemutatásához.
Így van. Az egyik nagyon fontos kínálatunk az, hogy föltettük egy érintő képernyőre a palota összes ismert enteriőr fotóját, elhelyezve ott, ahol az volt. A palota alaprajzán virtuálisan be lehet járni a palotát, illetve a palota számos eddig soha nem látott tervét, fényképét, az ostrom utáni állapot fényképeit mind-mind meg lehet tekinteni digitálisan, és peregnek filmek a kiállításban, ahol pedig az újjáépítés különböző fázisait lehet nyomon követni.
Ha jól tudom, jelenleg a budavári palota épület komplexuma egyetlen pontja sem tükrözi a korábbi állapotokat, de bizonyos elemei tartalmaznak érdekes visszautalásokat, mint például a kupola, amely, ha jól tudom, a 18. század második felében épült csillagvizsgáló épületét eleveníti meg.
Nem egészen. Tehát ugye a második világháború után számos tervjavaslat született. Az egyik idősebb Kocsis Iváné volt, aki azt mondta, hogy a korábbi kupola helyett építsék föl az egykori csillagvizsgáló tornyát, ami ugye egy szögletes épület volt. Ennek a nagy példája ugye a Fertődi Eszterházi kastély középtraktusának a koronázó motívuma, illetve hát az Egri Eszterházi főiskolának a csillagvizsgálótornya, a budai palotán is egy ilyen csillagvizsgálótorony volt. Ezt nem kivitelezték, hanem helyette először terveztek egy ilyen oszlopkörfolyosós, szociál stílusú kupolát, amelyet tervet a 60-as évek elején megváltoztatták, és a római barokk templomokból kölcsönözött páros oszlopos motívumot tették föl a kupolára, ez épült meg végül is. Tehát a kupola tulajdonképpen egy picit hibrid alkotmány. Az egész homlokzatot illetően ugye a Krisztina városi szárny, ahol az Országos Széchenyi Könyvtár működik, az Ibl által tervezett és a Hausmann által megépített homlokzatot mutatja ma is. A tetőzet az egy picit egyszerűsítve épült újra az 50-es évek végén. A többi szárny az valóban egy elméleti jellegű konstrukció. Ugye itt a Mária Terézia kori barokk homlokzat tervek alapján álmodták újra a homlokzatokat. Ezzel az akkori szóhasználattal csendesítették le a Hausmann féle szecesszióba hajló barokk homlokzatokat. Egyetlen egy helyen bicsaklik meg a 60-as évek elejé logika, ez a déli oldalon, a BTM főbejáratának a túloldalán, a Gellért-hegy felé néző oldalán, ahol egy olyan szárny homlokzatára is barokk motívumokat tettek, amelyet egyébként Hausmann Alajos épített ki, de az összes többi részen tulajdonképpen tulajdonképpen ezt a logikát követte az újjáépítés.
Baranguló. Az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
Kedves hallgatók, a műsor további részében a Mikulás nagykarácsonyi és pázmándi programjáról lesz szó.